Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből, dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben, amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett. Most dicsőül meg az emberfia, és az Isten is megdicsőül benne. Ha Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt, hamarosan megdicsőíti. Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek, új parancsot adok nektek, szeressétek egymást. Amint én szeretlek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják meg majd, hogy a tanítványai vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, a Szentírás azt mondja, hogy ezt meg kell tenni, azt meg nem szabad elhagyni. Az evangéliumot hirdetni kell, a vendégek köszöntését pedig nem szabad elhagyni. Úgyhogy szeretettel köszöntöm a Dalárda találkozónak a résztvevőit. Itt Tordason, a faluban is, meg az egyházközségben is így énekileg, zeneileg el vagyunk kényeztetve. Jó így együtt énekelni, és szeretném, hogy legalább úgy kieresszétek a hangotokat itt a templomban is, mint amikor a Dalárdában énekeltek, úgyhogy Isten hozott benneteket, és az Isten segítsen benneteket, hiszen az éneklés is egyfajta Isten szolgálat, Isten dicséret, az Istennek a dicsőségét szolgálja, úgyhogy még egyszer mondom, hogy Isten hozott benneteket. És most térjünk rá arra, amit viszont meg kell tenni. Ugye a Szentírással szemben is kinyilvánul az a fajta haszonelvűség, amit általában az élet minden területén, amit a köznapi nyelven úgy szoktunk mondani, hogy önzés. Ugye a Szentírással szemben is önzők vagyunk, ami éppen tetszik, azt olvassuk, ami jól esik, azt olvassuk, és ami meg unalmas, vagy nem tetszik a Szentírásban, azt nem olvassuk. Pedig az is Isten igéje. Hosszú éveken keresztül, mondhatnám évtizedeken keresztül számomra a legunalmasabb könyv az Új Szövetségben az apostolok cselekedetei voltak, hiszen ott miről van szó, Pál elindul, elmegy ide, aztán átmegy oda, aztán átmegy amoda. Kit érdekel ez, miféle lelki haszon származik ebből, hiszen az ember a lelki hasznot, a lelki élményt, az Isten élményt szokta keresni a Szentírásban. Csak hát ezért kell megtanulni olvasni a Szentírást, nem lehet csak úgy nekiesni, hanem azt tanulni is kell, hogy mi is az, ami le van írva. Az első nagyon fontos dolog, testvérek, hogy a kereszténység történelmen alapul, sőt a kereszténység, a zsidó kereszténység hozta létre magát a történelmet, mint fogalmat, hiszen előtte csak mítoszok voltak. Mindenféle tanító történetek, mítikus történetek, de a szószoros értelmébe vett történelem az a kereszténységhez kötődik, nevezetesen Lukács azzal az igénnyel írja meg az evangéliumát, és írja meg az apostolok cselekedeteit, hiszen ez szoros folytatása az evangéliumnak, hogy ő pontosan mindennek utána jár. Hiszen az elsődleges az, hogy mi történt. És ami történt, annak keressük a jelentését. De nem kitalált meséknek hiszünk, hanem annak, hogy valami valamikor megtörtént, és azt keressük, hogy ennek mi a jelentősége az életünkben, ez mit jelent. És azt látjuk, hogy az apostolok cselekedetei leírja az evangélium elterjedését. Hogyan terjed el Jeruzsálemből az akkor ismert birodalom végső pontjáig. Ugye az egyház számára, az apostoli egyház számára az volt a legnagyobb, legalapvetőbb kérdés, hogy Atén vagy Jeruzsálem. Nevezetesen, hogy a kereszténység megmarad-e egy zsidó szektának ott Jeruzsálemben, amely betartja az ószövetségi törvényt, csak éppenséggel vallja Jézus föltámadását, vagy pedig mindazt a fényt, mindazt a világosságot, ami Jézus Krisztusból árad, azt el tudja vinni a föld végső pontjáig. És így kapcsolódik össze a mai olvasmány az evangéliummal. A tordasiak már talán unják is, de a vendégeink kedvéért mondom, hogy a katolikus liturgiában vasárnaponként mindig az olvasmány és az evangélium alkot párt. Azok állnak párhuzamban egymással, egymást hordozzák és egymást világítják meg. Így amikor halljuk a vasárnapi szentírási szakaszokat, azt kell keresni, hogy vajon mi a belső logika az olvasmány és az evangélium között. Hát a belső logika a jelen pillanatban az, hogy hogyan tud a hit elterjedni a pogányok között is. Hogyan mondhatja az apostoli egyház az, hogy a pogányok előtt is kitárta az Isten a hit kapuját. Hiszen ha csak az ószövetségi törvény van, akkor a pogányoké nem a hit. A hit nem jut el a pogányokhoz. Tudjuk, hogy Jézus idején, az apostoli egyház idején voltak nem zsidó származású emberek Izraelhez tartozóan, őket istenfélőknek, prozelitáknak hívták, akik a zsidóság emelkedett erkölcse miatt betértek Izraelbe, ilyen másodosztályú zsidónak számítottak, hiszen a származásuk az nem vezethető vissza Ábrahámra. Mert hogy Jézus idejében és azóta is a zsidóság törzsi vallás. Az zsidó, aki zsidónak született, a többi hiába evickél, nem tud az lenni. Vannak persze mindenféle trükkök, de azért mégis másodosztályú. És vajon a pogányok számára hogyan lehetséges a hit kapuja, ha azt a 613 törvényt és rendelkezést, amit az ószövetségi törvény tartalmaz, azt mind meg kell tartani. Azt, hogy mit ehetsz, mit nem ehetsz, szombaton mit csinálhatsz, mit nem, hogyan kell bemosakodni ahhoz, hogy érvényes legyen az imádságod, ez a pogányok számára teljesen közömbösült, bizonyos esetben visszataszító is. Hogyan tud a hit mindenkié lenni, a pogányoké is? És itt jön az evangéliumban a krisztusi parancs, a szeretetnek a parancsa, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket. És itt nagyon fontos tudni azt, testvérek, hogy Jézus nem azt parancsolja meg, hogy kedveljétek egymást. Mert attól, mert te is keresztény vagy, meg én is keresztény vagyok, még nem feltétlenül kedveljük egymást. Mert legnehezebben az ember a másik ízlését viseli el, a másiknak a stílusát viseli el. Nagyon nehéz elviselni egymásnak a viselkedését, a másságát, a szagát, azt, hogy egyáltalán ott ül mellettem. És mindenre nem vonatkozik a szeretet parancsa, amit Jézus megparancsol az, hogy keresd a másik javát, és legyél képes arra, hogy azt megtedd. A krisztusi szeretet parancsában az ellenség szeretet benne van. Mi persze katolikusok, jó tenyészet katolikusok azt mondjuk, hogy nekünk nincsenek ellenségeink. Persze utáljuk a szomszédot, de nem az ellenségem. Ő rájuk vonatkozik a krisztusi szeretet parancsa, hogy hiába utálom, attól még köszönni kell neki. Hogyha bajban van, segítenem kell neki, előzékenynek kell lennem azzal szemben is, akit nagyon nehéz elviselnem. Azzal szemben is, akitől viszolygok, azzal szemben is a kötelező jóindulat várattatik el a szeretet parancsa nevében. Márpedig ezen az úton lehet csak a hit mindenki, a miénk is, akik nem vagyunk Ábrahámnak a testi leszármazottai. A krisztusi szeretet parancsa, testvérek, azt jelenti, hogy még akkor is, hogyha természetemnél fogva, adottságaimnál fogva gyanakú vagyok, és lehet, hogy igazam van, mert a gyanakú embernek általában mindig igaza van, hiszen a gyanú önmagát igazolja, tehát ha rossz indulatot tételezek föl a másikról, hátsó szándékot, általában az beszokott igazolódni, de ez nem azt jelenti, hogy engedhetek ennek a rossz indulatomnak, nem engedhetek a gyalakvásomnak, mert a krisztusi szeretet azt jelenti, hogy újra és újra meg kell bíznom a másikban. Újra és újra bizalmat kell szavaznom neki. Ez nem a világnak a logikája, testvérek, hiszen Jézus nem azt mondta, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan azt az ösztöneitek diktálják, hanem úgy, ahogyan én szeretlek titeket. Jézus azt mondja, hogy szeretete, nincs nagyobb szeretete senkinek annál, mint aki életét adja a barátaiért. Testvérek, életét senki sem tudja adni nagyjából a másikért, nem vagyunk egyrészt olyan helyzetben, még egy szülő sem szokta az életét adni a gyermekért, legfeljebb az idejét, meg az energiáját, sokszor az is fölér egy élettel, de az túl nagy szó az, hogy az életemet adom. De ha megnézitek a görög szöveget, abban az van, hogy a lelkemet kiteszem, a lelkemet adom értetek. Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki a lelkét kiteszi a másikért. Magyarul ez azt jelenti, hogy nem ösztönösen kell egymást szeretni. Az ösztönösségnek a kultuszát éljük, testvérek, azt szokták mondani, hogy az, ami ösztönös, az természetes, és ami természetes, az őszinte. Nem, testvérek, az csak fegyelmezetlen. Az őszintesség nem azt jelenti, hogy azt mondom, ami eszembe jut. Az őszintesség azt jelenti, hogy meggondolom, hogy mit akarok mondani, és azt megmerem mondani, ki tudom mondani azt, amit mondani akarok, és ami a másikra tartozik. Az ösztönös szeretet, testvérek, az az anyai szeretet. Az ösztönös szeretet az, ahogyan két szerelmes szereti egymást. Az ösztönös szeretet. Azt nem lehet parancsra tenni. De Jézus azt mondja, hogy új parancsot adok. Az 613 rendelkezés helyett ő új parancsot ad. Az a helyzet, testvérek, hogy Jézus idejében, ma nem, de Jézus idejében azt a 613 törvényt azt lehetett teljesíteni. Ma azért nem lehet, mert nincs temploma a zsidóknak, ugye a zsidó templomot lerombolták, így egy sor rendelkezést, ami a templomhoz kötődik, azt nem tudnak megtartani. De azt lehet mondani, hogy elméletileg azt a 613 rendelkezést be lehet végezni, és lehet azt mondani, hogy kész vagyok, befejeztem. A szeretet parancsával azzal sosem leszünk kész. Még a halálos ágyunkon sem, már akinek lesz halálos ágya. Szóval még a halálos ágyunkon is kötelez a szeretetnek a parancsa. Mert ott is még szükség van arra, hogy megbocsássak, hogy elengedjen, hogy bocsánatot kérjek, hogy kiengesztelődjek, hogy megbékéljek az Istennel, önmagammal, a többiekkel. A szeretet parancsa egészen odáig, amíg az embernek lehellet van a szájában, addig kötelez mindegyikünket. Sosem leszünk készek vele. Remélhetőleg, amikor Istenhez megérkezünk, akkor azt látjuk, hogy pont került az életünk végére. Nem kérdőjel, hanem pont. Szóval a krisztusi parancs az, amin keresztül a mi pogányok is el tudunk jutni a hitre. Mi is el tudunk jutni Isten ismeretére. És ez a szeretet parancsa, testvérek, ez mindegyikünket kötelez, ez olyas valami, amivel sosem vagyunk kész, és amivel naponta hátrányban vagyunk önmagunkhoz képest. És ez nem érzelmeket jelent, testvérek, hanem törekvés jelenti, hogy hogyan tudnám akarni, hogyan tudnám a másik jobbát megcselekedni, ezt keresni kell, testvérek. Nem lehet így csordogálni, szivárogni, mint a víz, hanem az embernek szükséges az, hogy törekvéssel, ahogyan az Úr Jézus mondja, hogy a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok ragadják el. Nem lehet becsordogálni a mennyek országába. A másik dolog, ami miatt nagyon fontos az apostolok cselekedeteiben, megmutatja azt, hogy Isten együtt hat a természetes okokkal. Isten nem olyan, mint egy fedő a világon, hanem az Isten a természetes okokon keresztül. És ezt írja le az apostolok cselekedetei, hogy a gyűlöleten, a féltékenységen, az irigységen, a nagy lelkűségen, a hitvalláson, a vértanúságon keresztül hogyan terjeszti el az evangéliumot, ami egészen idáig hozzánk ér el. Az, ami ott elkezdődik, az terjed azóta is. És az apostolok cselekedetei leírja, hogy itt a zsidók, mikor meglátják a tömeget, akkor féltékenyek, irigyek, megbeszőzik az apostolokat. Amott pedig ott van az apostoloknak a vértanúsága, amiről azt mondja a keresztény hagyomány, hogy az a vértanúk vére az Krisztus magvetése. Ha a hitványság, ha a nagyszerűség, mindegyik az Isten dicsőségét szolgálja. Azt szokták mondani, hogy Isten tud a görbe vonalakon is egyenesen írni. És hát, ha valami ennek szép bizonyítéka, akkor az pontosan az apostolok cselekedetei. És ennek mi is részesei vagyunk, testvérek. Remélhetőleg a mi emberségünkön, stílusunkon, hitünkön, hitvallásunkon, ne adj Isten, hitványságunkon és gyöngeségeinken keresztül is, de mégis az Isten ügye diadalra fog jutni. És ennek bizonyossága, bizonyítéka az apostolok cselekedeteit, úgyhogy ezért is érdemes azt olvasni. Aztán ott van a mai olvasmányban az a mondat, hogy arra buzdítják a tanítványokat, az apostolok, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok szorongattatás közepette kell bejutnunk az Isten országába. Mit jelent az, hogy kell? Hogy Isten máshogy nem enged be, csak úgy, hogy megszorongat? Nyilvánvalóan nem. Hanem úgy, hogy mindenki, aki a jóra törekszik, testvérek, az kísértést fog szenvedni. A langyos embernek nincsenek kísértései. Az elveszett, bármint annak az embernek, aki elveszett Isten szempontjából, aki a sátáné, annak nincsenek kísértései. Testvérek, az ördögről nincs kinyilatkoztatás. A nevét tudjuk, és ebből lehet következtetni a természetére. Két neve van, fontos neve van. A Szentírásban az egyik a Satanás, ez a vádló. Melyikünk nem tapasztalta még önmagában a vádat, az önvádat, ami elfordít Istentől és emberektől, ami befelé fordít, falnak fordít bennünket. Ez a sátánnak a műve. Erre mondja azt a Jelenések könyve, hogy letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk színe előtt. Ez az önvád, testvérek, az nem Istentől való. A lelkiismeret furdalás az igen, de a lelkiismeret furdalás azt jelenti, hogy fölkelek és atyámhoz megyek. Az önvád az falnak fordít. És a másik neve az ördögnek a Bibliában az, hogy diabolos, ami azt jelenti, hogy keresztbe rakni, akadályozni. Nyilvánvalóan, aki a jóra törekszik, aki Isten felé indul el, Istent akarja, annak akadályokat kell szenvednie. Szoktam mesélni, Avilai Szent Terésznek az alapítása könyvében leírja azt, hogy az egyik városban kolostort alapított, minden összejött. Meg volt az épület, meg volt a püspöki engedély, meg voltak az apácák, még a javadalom is meg volt, amiből föl lehet tartani a kolostort, minden túl szép volt. És ahogyan jöttek lefelé a hegyről, mert hegyen volt a város, akkor a kocsi kereke kitört és eltört a Szent Teréznek a lába. És akkor visszaintegetett a város felé, hogy nocsak azért. Mármint, hogy nocsak azért, hogy azért olyan nincsen, hogy minden ilyen simán menjen. Mert hogy sok szorongatatás közepette kell bejutnunk az Isten országába. Mert ahol jó van, ott van az ördög is. Majd sor ember úgy gondolja, hogyha reggel fölkelek és összetöröm a bögrét, aztán nekimegyek a szekrény ajtónak, aztán nem találom a kulcsomat, akkor ez a nap már az ördögtől való. Nem igaz, testvérek. Azért, mert valami nem jön össze, az nem azt jelenti, hogy azon nincs Isten áldása. Sőt, akkor kell gyarakodni, hogy valószínűleg jót akarok, jót csinálok, jó úton vagyok, mert a diabolos akadályoz engem. Úgyhogy ez a kell, ez nem Isten oldaláról áll fönn. Nem arról van szó, hogy Isten kínozni akar bennünket, hanem a mi világunk oldaláról áll fönn, hogy az, aki elhatározta magát a jóra, annak sok szorongattatás közepette kell azt véghez vinnie, mert máshogy nem lehet, mert ott van a kísértő, az akadályozó, a diabolos. És akkor egy rövid gondolat, testvérek, a Szentleckéhez, a Jelenések könyvéhez, talán lehet, hogy ez lett volna a fontosabb mára. A föltámadás, testvérek, nem lehet elképzelni. Nem is kell rajta erőlködni. El kell olvasni, hogy milyen lesz a föltámadott test, és meg kell vallanunk a holtak föltámadásába, a test föltámadásába vetett hitünket. Ha valami érdemes az eszünket járatni, az az, hogy milyen a semmi, vagy milyen a végtelen. És próbáljatok meg, testvérek, hogy mihelyt elképzelitek a végtelent, annak mindig van fala. A semminek mindig van valamilyen kiterjedése. Az időről érdemes elmérkedni, ezeken érdemes az eszünket járatni. De az, hogy hogyan fogunk föltámadni, azon nem kell agyalni. A Jelenések könyve most világosan leírja, azt mondja, hogy nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem vesződtség. Milyen szép szó ez a magyar szó, hogy vesződtség. Mert hogy mi állandóan vesződünk, testvérek. A Szentírásban két szó van az időre, és ezt a magyar is ismeri. Az egyik szó az a kairos, az a kegyelmi idő, ami telik, és aztán van a kronosz, ami fölfalja a fiait, az meg az a puszta idő, az meg múlik. Ugye azt mondjuk magyarban, hogy telt múlt az idő. Az idő telik, testvérek. Ha normálisak vagyunk, akkor az idő telik, és az idő múlásával bölcsebbek, megértőbbek, szelídebbek, együttérzőbbek leszünk. És ugyanakkor az idő pedig múlik, mert hogy egyre fáradtabbak, egyre gyöngébbek, göthösebbek leszünk, hol itt fáj, hol ott fáj. De azt mondja a Jelenések könyve, hogy a föltámadás után nem lesz sem halál, sem gyász, sem jajgatás, sem vesződtség, mert hogy újjá alkot Isten mindent. Hogy hogyan, testvérek, azt nem tudjuk. A különböző szekták, azok ide a földre vizionálják ezt az Isten országát. Néha, amikor bekapcsolom azt a bizonyos adót, és ott azt a bizonyos szektát, vagy kisegyházat hallgatom, ők ide a földre várják, hogy majd itt a földön eljön ez az ideális állapot, hogy nem lesz sem halál, sem gyász, sem jajkiáltás, sem vesződtség, de lesz, testvérek, amíg testben élünk, addig lesz. Mert a halálon mindegyiküknek át kell menni. Ebből a világból mindenkinek ki kell költözködnie, tetszik, nem tetszik. A mi Urunk Jézus Krisztusnak is ki kellett, ráadásul kínhalállal, a szűzanyának elszendenüléssel, de mindenkinek el kell távozni ebből a világból, és majd oda át lesz az új teremtés. Az új teremtésben már nem lesz sem gyász, sem jajkiáltás, sem halál, sem vesződtség, hanem Isten újjá alkot mindent. És erről az Isten országáról valljuk azt, ami felé törekszünk, és ami után szeretném, hogy vágyódjak, meg szeretném, hogy ti is vágyódjatok, amiről azt írja a Szentírás, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, emberi értelemben föl nem hatolt, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Amen.